Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Először engedjétek meg, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal gondolkozzunk együtt közösen egy bibliai történetről. Ez a történet Jézusnak egy különös napjához, és talán elmondhatjuk, hogy különlegesen nehéz napjához kapcsolódik. Jézus nagyon fáradt, a tanítványok éppen visszajöttek egy hosszabb útról, ahova elküldte őket, hogy tanítsanak. Éppen aznap megkapta a hírét, hogy az ő barátja, előfutára, Keresztelő János meghalt, mert megölték őt, és Jézus nagyon szeretett volna együtt lenni a tanítványaival, egy kicsit csöndben lenni, egy kicsit félrevonulni. De olyan tömeg vette őket körül, hogy nem lehetett, képtelenség volt megpihenni, ezért csónakba szálltak a tanítványok, Jézussal együtt, és elindultak a csónakkal. Csak hogy az emberek látták, hogy megy a vizen, megnézték, hogy merre megy, és megelőzték a parton. Úgyhogy mikor odaértek, ahova menni készültek, akkor újra egy hatalmas nagy tömeg várta Jézus, szeretett volna vele találkozni. Mit gondoltak, mit tett Jézus ebben a helyzetben? Fáradt volt, szeretett volna a tanítványokkal együtt lenni, fájdalma volt, gyászolta az előfutárát, akit ő szeretett. Mit tett Jézus vajon ebben a helyzetben? Visszaszállt a hajóba, megfordították a hajót, és elkezdtek egy másik irányba elvezni? Gondoljátok, hogy ezt tette? Nem tett ilyet. Azt olvassuk az igében, hogy Jézus megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kiszállt, elkezdett velük beszélgetni, sokra kezdte őket tanítani. Sokat tanultak ezen a napon Jézustól. Utána elkezdte meggyógyítani a betegeket. Rengeteg beteg ember volt ott. Mind arra vágytak, hogy jöjjön Jézus és segítsen. És ez addig-addig tartott, míg a nap már kezdett lemenni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a tanítványok szóltak Jézusnak, hogy Jézus, most már bocsásd el ezt a sok embert, mert már nagyon késő van, és az embereknek el kellene menni, hogy ennivalót vegyenek, mert ki fognak dőlni az úton, nem fognak tudni hazamenni, mert éhesek lesznek. És akkor Jézus egy különleges dolgot tett. Azt mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nekik enni ti. Ott volt rengeteg ember, 5000 ember volt együtt, hát én igazából nem is tudom elképzelni, hogy mennyi ez az ember. Hogyha belegondolunk, hány ember jár az iskolába? Ahova jársz, Hanna? Lehet tudni? Hányan jártak az iskolába körülbelül? 31-en vagytok az osztályba. Ti iskolátokban hányan járnak, Krisztián? Nem tudod? 160-an. Zicsiújfaluban olyan 100-an járnak az iskolába. Az egész Zicsiújfaluban raknak 1000-en. A Vasváriban járnak 600-an, kicsit többen. Mondjuk gondoljátok el, hogy összegyűl az iskola. De ahhoz képest mennyivel több az az ember? 5 Zicsiújfalu egymás mellé téve. Fehérváron nem tudom, hogy szoktak-e tömegrendezvények lenni, de az 5000 ember az már jelentős tömeget jelent. Ha kicsit a politikával megyünk, akkor mondjuk a legutóbbi tömegtüntetés fele, akik ott voltak Jézust hallgatni. Nagyjából. Ott volt 5000 ember, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy adjatok nekik enni. Éhesek lesznek, nem tudnak hazamenni, adjatok nekik ti enni. Tanítványok azt mondják, hát honnan adjunk nekik enni? Hát mennyi kenyér kell? Ugye nézzünk körül itt a gyülekezetben, mennyi kenyérre van szükség ahhoz, hogy jól lakjunk egy ebédre. És mi nem vagyunk itt, 30-an vagyunk, maximum 20-an, 30-an. 5000 ember, rengeteg. Azt mondja, 200 dénár áru kenyér nem lenne elég nekik. És aztán megszólal az egyik tanítvány, és figyeljetek, mert ez az, amit szeretnék leginkább kiemelni nektek. Azt mondja András, Péter apostolnak a testvére, van itt egy gyermek. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. Találtunk egy gyereket. Van egy kis gyerek, akinél van 5 darab kenyér. Meg 2 hal. Az apostol nem áll meg itt, azt mondja, de mi az ennyinek? Hát 5 kenyérke meg két hal elég annak a sok embernek, hogy jól lakjon? Elég? Igen? Ha most itt szétosztanánk 5 kenyeret és 2 halat, jól lakna mindenki? Én azt gondolom, hogy ha csak ennyi lenne belőle, akkor bizony néhányan éhen maradnának közöttünk. De mit tett Jézus? Azt mondta, hogy ültessétek le az embereket csoportokban, és vette a kenyereket, hálát adott az Istennek, és adta a tanítványoknak. És a tanítványok hordták az emberekhez, hogy ehessenek. És vette a halat, és kezdte adni azoknak, akik kértek belőle, és a végén azt mondta, hogy a maradékot gyűjtsétek össze. És abból az 5 kis kenyérből, meg a 2 kis halból összeszedtek 12 kosár kenyeret, amely megmaradt, miután jól laktak az emberek. 5 kenyérrel indultunk, és végül 12 kosár kenyér az, amivel befejeződik a nap. Mindez miért jöhetett létre szerintetek? Mi kellett ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Na, szedjük össze, mi kellett ehhez? Felnőttek segíthettek. Mi kellett ehhez? Kellett az, hogy Jézus összetörje a kenyeret és adja a tanítványoknak. Mi kellett még hozzá? Kellett az, hogy a kisfiú odaadja, erre majd még külön szeretnék visszatérni. Mi kellett még hozzá? Kellett az, hogy Jézus hálát adjon a kenyérért, miközben megtöri, és higgye azt, hogy jól fognak lakni az emberek. Ugye? Mit akartál mondani? Hogy a tanítványok is kellettek hozzá, akik jöttek és mindig vitték a kenyeret, hogy odaadják az éhes embereknek. Kellett az is, hogy ne törjön ki ott tömeg jelenet, tömeg verekedés a kenyérért, hanem elfogadják, hogy szépen csoportokban leüljenek, és higgyék, hogy enni fognak kapni. Kellett ugye az is, hogy a tanítványok ne azt mondják a kisgyereknek, akinél látták az 5 kenyérkét meg a 2 halat, hogy szóra se érdemes, hanem kellett az, hogy a tanítványok legalább megmondják Jézusnak, hogy van itt egy gyerek. Van itt egy gyerek, akinél van 5 kenyér és van 2 hal. Ez is kellett hozzá. Kellett hozzá az, hogy elhiggyék, hogy lesz megoldás, hogyha Jézus a kezébe veszi azt. De gyerekek, hadd térjek vissza a kisgyerekre. Mennyi kenyere volt a gyereknek? 5 kenyér és 2 hal. Mennyit adott oda Jézusnak ez a gyerek? Az összeset odaadta. Nem mondta azt, hogy Jézus, neked adok 4-et. De egyet nekem, azért mégiscsak nekem kell az, mert én is éhes vagyok. Ennek a kisgyermeknek kellett az, hogy legyen bizalma Jézusban, hogy amikor Jézus azt kéri, hogy add oda nekem az 5 kenyeredet és a 2 haladat, mindent, ami nálad van, add oda nekem, akkor kellett az a bizalom, hogy ez a kisgyerek odaadja, és ne azon gondolkozzon, hogy na de hát én akkor mit fogok enni? Hát se kenyerem, se halam. És itt van ez a sok ember, hát mi fog nekem maradni belőle? Hanem kellett az, hogy amikor Jézus kéri, hogy add oda nekem, akkor odaadja. Kedves gyerekek, szeretnétek hasonlók lenni ehhez a kis gyerekhez? Igen? Jézus mindent megáld, amink van, de ehhez először valamit meg kell tenni. Mi kellett ahhoz, hogy ez a sok kenyér létrejöjjön? Mit kellett tenni ennek a kis gyereknek? Oda kellett adni. Mindent. Nem egyet, nem egy halat és egy kenyeret, nem egy halat és 2 kenyeret, nem is 3 kenyeret, nem is 4 kenyeret, hanem 5 kenyeret, az összes kenyeret, amilyen volt, és mind a 2 halat, amilyen volt. Kedves gyerekek, Isten megáld bennünket, de akkor tudja igazán megáldani az életünket, ha mindent odaadunk neki, amink van. Amen. Szívem szerint föltennék egy kérdést nektek, testvéreim. megtennétek, hogy aki úgy gondolja, hogy mindent oda akar adni Jézusnak, föláll? Mindenki, aki úgy gondolja, hogy Jézusnak mindent oda akar adni, megtenné, hogy föláll. Most. Most. Akkor azt javaslom, testvérem, hogy térdeljünk le és imádkozzunk. Kedves testvéreim, én szeretnék egy gondolatot bevezetni, és ha legközelebb jövök, akkor szeretném, hogyha erről a kérdésről gondolkoznánk az igével a kézben közösen. De ahhoz, hogy ezt a gondolatot bevezessem, ahhoz hadd kérjelek benneteket arra, hogy idézzük fel, hogy december 31-én, amikor legutóbb itt voltam közöttetek, miről volt szó, miről gondolkoztunk az igével a kezünkben. Ugye a mennyei könyvekről gondolkoztunk, de hova futott ki a mi gondolatmenetünk? Mi volt a vége a gondolatmenetnek? Hogy a legizgalmasabb könyv, amivel nekünk foglalkoznunk kell, az az életkönyve. Nyilván mindegyik könyv fontos ami számunkra, de a legfontosabb kérdés ma, ami számunkra, két kérdés. Az egyik, hogy bent van-e a nevünk az életkönyvében, a másik pedig, hogy benne marad-e a nevünk az életkönyvében. Nincsen más kérdés, amely számunkra ennél fontosabb lenne a hétköznapi életünk során, mint az a kérdés, hogy bent van-e a nevünk, és benne marad-e a nevünk az életkönyvében, amely a bárányi, és amely azt jelenti, hogy örök életet nyerünk, hogyha a vizsgálati ítéletben az a végeredmény, hogy a nevünk benne marad az életkönyvében. Ennek kapcsán gondolkoztunk arról is, hogy mit tudhatunk azokról, akiknek a neve bent van az életkönyvében. Miket szedtünk össze, milyen gondolatok voltak, mit tudunk azokról, akiknek a neve bent van az életkönyvében, kiknek a neve kerül be az életkönyvébe. Tehát az egyik, amit tudunk róla, hogy az életkönyvébe azoknak a neve kerül be, akik valaha, bármikor az Istennek alárendelték az életüket, akik valaha átadták az életüket az Istennek. Ezeknek az embereknek a neve kerül be az életkönyvébe. Tudjuk azt, hogy az Úr maga írja be az életkönyvébe a nevét. Ugye beszélhetünk arról is, hogy az Úr azt jegyzi be, hogy ez ott született. Mire utal ez, hogy ott született? Hogy Egyiptom Tírusról azt mondja, hogy ott született. Mit beszéltünk erről? Hogy aki újjászületik, aki az Istentől születik, annak a neve bekerül az életkönyvébe. Aztán, hogy a mennyei nyilvántartásban az első szülöttek egyházához járulva, a neveik be vannak írva a mennybe. Tehát, hogy az Isten egyházának a tagjai, annak a láthatatlan egyháznak a tagjai, amely szerte a világban, a különböző felekezetekben van, akik valóban megtértek valaha az Istenhez, az ő nevük van a mennyben. Azt mondja, hogy az igazak közé irattak be, illetve hát ezt tagadólag mondja a 69. Zsoltárban, hogy ne irattassanak be az igazak közé. Tehát az igazak neveit tartalmazza az életkönyve, akik megigazultak Krisztusban, akik igazságot nyertek Krisztusban, és akiket megszentel, azok maradnak végülben. Mit tudunk még? Kiknek a neve kerül be még az életkönyvébe? Kikről mondja az új szövetség, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben? Lehet, hogy ma is megtarthatnánk ugyanúgy a könyvekről szóló órát, és végig tanulmányozhatnánk. Kiknek a neve van benne, tessék? Így van. A tanítványok, akik küzdöttek másokért, róluk mondja azt, hogy ne annak örüljetek, hogy engedtek a ti ti nektek a lelkek, hanem annak, hogy fel vannak írva a nevétek. Pál apostol a munkatársairól mondja azt, akik az én munkatársaim az Úrban, azoknak a neveiről mondja azt, hogy fel van írva az ő nevük a mennyben. Tehát azoknak a nevét tartalmazza az életkönyve, azok kerülnek be az életkönyvébe, akik valaha alárendelték magukat az Istennek, akik újjászülettek ennek az eredményeképpen, akik elnyerték az igazságot Krisztustól, és akik odaadták az ő életüket, hogy szolgáljanak Istennek, akik munkatársaivá lettek Krisztus küzdelmében, az evangélium hirdetésében. És a vizsgálati ítélet arról fog szólni, hogy benne maradhat-e a nevük, mert hogy nem csak jogunk kell, hogy legyen az élet fájához, nem csak el kell nyernünk a jogot ahhoz, hogy üdvözüljünk, hanem alkalmasaknak kell lennünk a mennyei életre. Meg kell tisztítani és meg kell szentelni a mi életünket. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel Jelenések könyve 7. fejezetét, és lapozzuk fel Jelenések könyve 14. fejezetét, próbáljuk meg mind a két helyen kinyitni magunknak a Szentírást, és olvassuk el még egyszer, olvassuk el, hogy mit mond az ige azokról az emberekről, akiknek a neve bent van, bent marad az élet könyvében, róluk biztosan tudhatjuk ezt, akiket másképpen elpecsételteknek nevez a Biblia, akiket másképpen a 144 ezernek nevez a Biblia, vagy akiket még másképpen egy nagyon fontos jegyként fogalmazza meg Jelenések könyve 15. fejezete, akik győztek a fenevadon, annak képmásán, és akik győztek a fenevad bélyegén. Mert ugye azt tudjuk, hogy azoknak a neve, akik a fenevadnak szolgálnak, vagy annak képmásának, aki felveszi a fenevadnak a bélyegét, azoknak a neve nincs bent az életkönyvében. Ezt tudjuk, ezt az ige kijelentette. Akik pedig győznek, azok győznek a fenevadon az Isten beszédéért, és győznek annak képmásán is. Olvassuk el Jelenések könyve 7. fejezetéből, először a 9. verset, 9. 10. verset, és utána olvassuk el a 13. verstől kezdődően a 17. versig. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, és a király szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. És utána ezt mondja a kérdés, ők, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnan jöttek? És mondték néki, Uram, te tudod, és mondta nékem, ők azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten király széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Ez az egyik leírás, tartsuk itt a kezünket, vagy könnyen visszalapozhassunk. Nézzük a másik leírást, a 14. fejezet első 5 versét. És láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés szavát, és hallottam hárfások szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak, és énekelnek, mint egy új éneket a királyi szék előtt és a négy élőlény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ők azok, akik követik a bárányt, valahová megy, ők áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mi mindent tudunk a 144 ezerről ebből a két leírásból. Kérlek benneteket, nem számít most a sorrend, gyűjtsük össze, mi mindent tudunk a 144 ezerről ebből a két leírásból. Mindenhonnan jönnek. Sokan vannak. A jellemzőjük, hogy követik a bárányt, valahová megy. Hogy az életüket, életükben a vezetést, azt Krisztus adja, és ahova Krisztus vezeti őket, ők oda mennek. Ugye ebben benne van az, hogy ahova nem vezeti őket, oda nem mennek. Benne van az is, hogy mást nem követnek, másra nem hallgatnak, hanem a Krisztusra hallgatva Krisztust követik folyamatosan. Homlokukra van írva az ő atyuknak neve. Mit jelent ez? Dekódoljuk a jelképet. Hogy a gondolkodásukat alapvetően Isten vezeti. Kimerítettük ezzel? Mit jelenthet még, Attila? Így van, tehát ők az elpecsételtek, ők az utolsó korszakban élő hívő és győztes hívő emberek. Még egy kicsit maradjunk itt, hogy az atya neve az ő homlokukra van írva.
Az atya, valakinek a neve az ő maga, tehát akkor ők ismerték meg leginkább, vagy ők megismerték az Istent, amennyire emberek megismerték.
Tehát valóban megismerték az Istent, és a neve az a jelleme is, az ő maga. Ugye ebben benne lehet az, hogy Krisztus azt mondja, hogy én az atya által élek, aki engem eszik, él én általam. Benne van az, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Aki Krisztust befogadja, Krisztus által él, és aki Krisztus jellemét tükrözi vissza, az az atya jellemét tükrözi vissza. Tehát ez, hogy a homlokukra van írva a név, az a gondolkodást is, és az a gondolkozás nyomán a szavak, a cselekedetek és végül a jellem átformálódását is jelenti. Marianne és utána Attila.
Végül is ez ugyanazt jelenti, mert itt is erről van szó, hogy fethetetlenek és szájukban nem találtatott álnokság. Tehát
így van. Fethetetlenek és a szájukban nem találtatott álnokság. Attila.
Isten tulajdonát képviselni, és ők annak is gondolják magukat.
Így van. Ez, hogy az atya neve a homlokukon van, ez kifejezi azt is, hogy ők Isten tulajdonai. Ugye az, hogy pecsét van az ő homlokukon, az azt jelenti, hogy az Isten magáinak ismeri el, a tulajdonának ismeri el, és ez visszafele is igaz. Mert hogy Jézus az ő tulajdonába jött, amikor azt mondja János evangélium első fejezete, hogy az övéi közé jött, ez a görög szövegben szó szerint így van, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona nem fogadta be. Itt megfordul a dolog. Jézus a tulajdonának ismeri el őket, és az ő tulajdona elismeri az Isten jogos uralmát a saját élete fölött, az ő élete fölött. Tessék?
Süttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat a bárányért.
A nagy nyomorúságból jöttek, ugye lefoglalt fogalom, Jézus visszajövetele előtt, a legnagyobb nyomorúság, amilyen nem volt a föld kezdete óta, amit ha az Isten nem rövidítene meg, akkor a választottak sem tudnának megállni. És a nagy nyomorúság során megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, Zsuzsa. Áron vétettek meg. Emlékeztek, miről beszéltünk ennek a gondolatnak a kapcsán? Mit jelent az, hogy áron vétettek meg az Istennek és a báránynak zsengéjül? hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattak meg a hiába való életükből, hanem drága véren Krisztus örök életét kapták ők meg. Krisztus a saját jogú életét adta oda, hogy ők életet nyerjenek, és ők valami módon ezt különös módon, különleges szinten meglátták és megértették. Tudunk-e még róluk valamit összegyűjteni? Új éneket énekelnek. Márti?
Igen, tehát, hogy ezt a tapasztalatot csak ők szerezték meg az Istennel, de senki más, aki esetleg még a mennybe jut, tehát többi korszakokban ilyen tapasztalatot nem szereztek, mint amit ők.
Igen. Egy egészen különleges tapasztalat részese ez a nép, hiszen a legnagyobb megpróbáltatás idején a közbenjárás befejeztével az Istenbe vetett bizalom által ugyanolyan gyenge emberi természetben győztesek és teljes győzelmet aratnak ők. Ezért különleges ez a tapasztalat, amin keresztül mennek. Kedves testvérem, gyűjtsük össze azt, hogy mi minden jelkép szól arról, hogy ők tiszták. Mi minden jelkép szól arról, hogy ők tökéletes győzelmet arattak a bűn felett. Nem csak jelkép, kifejezések. Gyűjtsük össze, hogy mi minden szól ebben a szakaszban arról, hogy ők egy különleges jellemre tesznek szert ebben a korban. Zsuzsa?
Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették magukat, mert szüzek.
Tehát asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Lila? Fehér ruhákba vannak öltözve, Marian? Fehér ruhákat akartad. Attila?
Isten
színe előtt, és itt kimondja a szót, Isten színe előtt fedhetetlenek. Azt mondja, hogy beszédben nem vétkeznek, ugye kössük össze az igéket a Bibliából, szájukban álnokság nem találtatott. Mit mondja a Kap apostol erről a kérdésről? Ha valaki beszédben nem vétkezik, az már tökéletes. Az már tökéletességre jutott. Itt pedig azt olvassuk erről a csoportról, hogy az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, szájukban álnokság nem találtatott. Van-e még jelkép, amit szeretnénk idézni? Homlokukra van írva az Atya neve. Ugye ez is ide tartozik, Zsuzsa? Az, hogy pálmaágak vannak a kezükben. Nem szeretnék butaságot, inkább nem mondom. Tehát győzelmi jelkép a pálmaág. Van-e még más? Megmosták és megfehérítették a ruháikat. Nem csak fehér ruhákba vannak öltözve, de ez a ruha, ez megmosáson és fehérítésen ment keresztül. Tehát, ugye amikor a fehér ruhát kimosod, és utána még ki is fehéríted. Vakító fehér az a ruha. Nincsen rajta egyetlen sömörgözés, nincsen rajta egyetlen folt, egyetlen egy pici sárfröccs, semmi ilyesmi nincsen az ő ruhájukon.
Az, hogy az élővizet forrásához viszi őket, Isten, ez nem csak a jövőre, nekem úgy tűnik, nem csak a jövőre, hanem a közvetlen múltra is vonatkozó az életükben.
Nyilván összefügg, ha a Ézsaiás könyve 4. fejezetével összekapcsoljuk, akkor miután az Isten keresztül vezeti őket küzdelmeken, a közben és azután az Isten különleges segítséget és áldást és oltalmat ígér. Kedves testvérek, most nézzük meg azt, tehát amit látunk ebből, hogy egy különleges tisztaságról beszél az ige, a jellemnek, a gondolkodásnak, a beszédnek, a cselekedeteknek a tisztaságáról beszél. Nézzük meg, hogy mi a titka ennek. A múltkori beszélgetésen is szóltunk erről, de emeljük ki újra. Mi a titka annak, hogy ez a különleges tisztaság létrejöhetett az ő életükben? Mert követték a bárányt, valahová megy. És a bárány főpapként szolgál a mennyben. És a főpap, miközben a mennyben a bűnök eltörlésén munkálkodik, aközben úgy vezeti az életünket, hogy az élet tapasztalatainkon keresztül az Isten tisztítsa meg a mi jellemünket mindentől, hogy eltörölhesse a bűneinket. Tehát itt az, hogy a bárány a mennyben főpap, és itt a földön azt mondja róluk, hogy követik a bárányt, valahova megy, a kettő szorosan összetartozik. Amit Jézus a mennyben tesz, a bűn eltörlésének, a megbocsátást követően az eltörlésnek a folyamata, azt igényli, hogy az életünkből eltörölje a bűnt. Ha követjük a bárányt ma, akkor Jézus olyan tapasztalatokon vezet keresztül, amelynek egy célja van, a bűneltörlés, hogy ez a jellem létrejöjjön az életünkben. Követik a bárányt, valahova megy. Mi a titkuk még? Hogyan jött ez létre az ő életükben? Megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Hogyan utal még Krisztus áldozatára ez a két szakasz? Megmosták és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Áron vétettek meg, és ezt kétszer kimondja. Áron vétettek meg az emberek közül, hogy az Istennek és a báránynak zsengéi legyenek. A zsenge a legelső termés. A zsenge az, ami a legnagyobb öröm, hogy végre van termés. Kedves testvéreim, Jézus arra vár, hogy az ő áldozatának meglegyen a gyümölcse a mi életünkben úgy, hogy tökéletesen és teljesen elszakít a bűntől, a saját utunk követésétől. Erre vár. És akkor itt hadd vezessem be, hogy miről szeretném, ha gondolkoznánk együtt. Én azt látom az igéből, hogy Krisztus áldozatát csak az az ember értékeli, aki meglátja a rászoruló voltát. Senki igazán Krisztus áldozatát nem tudja megbecsülni, aki úgy gondolja, hogy ő már elég jó és elég szent, és ő most már nem kell, hogy küzdjön, és nem kell, hogy bocsánatot kérjen. Na de ki az? Ki az, aki meglátja saját magát? Ki az, aki meglátja saját magát? Csak az látja meg saját magát, aki tudatosan törekszik erre. Akinél nem esetleges, hogy szembesülök magammal, vagy nem szembesülök magammal, hanem aki tudatosan együtt működik Krisztussal ebben a küzdelemben, ő maga mossa meg a ruháit a bárány vérében, és ő maga fehéríti ki a ruháit a bárány vérében. Nem leveszik róla a ruhát, és mossák meg, és adják vissza rá, hanem ő maga mossa meg a ruháit a bárány vérében. Kedves testvéreim, én úgy gondolom, hogy a mennyei könyvekről való gondolkodás után, az élet könyvéről való gondolkodás után a következő kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ez az önvizsgálat kérdése. Az a kérdés, hogy az Isten hogyan tudja megmutatni nekünk azt, amit ki akar mosni a mi életünkből. És én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy a következő alkalomra, amikor jövök, ha csak az nem úrvacsora, ezt nem tudom most fejből a beosztásból, a következő alkalomra kérlek benneteket, gyűjtsétek össze az igéből azokat a tanításokat, amelyek az önvizsgálatról szólnak. És ezeket fogjuk együtt végig venni és végig gondolni. Mit jelent az önvizsgálat? És hadd ajánljak hozzá két kötelező olvasmányt, ha úgy tetszik. Az egyik a Korszakok nyomában című könyvből a Vizsgálati ítélet című fejezet. Ezt még néhányszor el fogjuk olvasni. Különböző szempontból fontos nekünk, tehát a Vizsgálati ítélet című fejezetet olvassuk el. A másik, a Bizonyságtételek második kötetéből, a 498. oldalon angol lapszám, 357. magyar lapszám, ha ez a fajta kiadás van meg a Bizonyságtétel második kötetből, ha a régi kiadás van, akkor 498. oldal. A címe az, hogy felhívás a lelkészekhez, ne zavarjon benneteket a cím. A tartalmat olvassuk el, és különösképpen az 509. 10. 11. oldal környékén, igen, 511-512. Oldal környékét legyetek szívesek elolvasni magatoknak. És akkor a következő alkalommal az önvizsgálat kérdéséről fogunk az igével a kézben és bizonyságtételekkel kézben gondolkozni ennek az okából, mert hogy a bárány vérében megmosták és megfehérítették a ruháikat. Amen.
Mennyei édesatyánk, Urunk, kérünk, segíts abban, hogy magunk előtt lássuk mindazt a célt, amit kitűzöl elénk. Segíts látnunk azt, hogy Te teljesen megtisztítani, teljesen tisztává akarod tenni a mi gondolkozásunkat, a mi szavainkat, a mi lelkületünket. Szeretnénk kérni, segíts látnunk magunk előtt azt a népet, mint célt, amely tiszta, szent, fedhetetlen a Te királyi széked előtt ülünk, és amelynek a tagjául hívsz bennünket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk. Istenünk, szeretnénk megragadni azt, hogy ezt a célt elérhetjük, hogyha követjük a bárányt, valahová megy, hogyha teljes szívünkből követjük Jézus Krisztust, és elérhetjük ezt a célt, hogyha megmossuk a mi életünket, a mi jellemünket Krisztus kiontott vérében, és hogyha megfehérítjük a mi jellemünket. Urunk, kérünk, segíts abban, hogy tudjunk megállni és elgondolkozni az önvizsgálat kérdéséről. Tudjunk megállni és tudjuk meglátni, hogy mekkora nagy szükségünk van arra, hogy kegyelemből tartasz meg bennünket, hogy drága véren, a Krisztus vérén váltottál meg minket. Segíts felfognunk, segíts megértenünk a bűnbocsánat jelentőségét. Segíts átélnünk a meglátott bűnöktől való szabadulást, és átélni annak az örömét, hogy Te nem kárhoztatsz, hanem megtisztítani akarsz bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy felszabadultak legyünk arra, hogy önmagunkkal szembenézzünk, szembesüljünk az ige fényében, hogy ne féljünk attól, hogy valami kiderül az életünkből, hanem magunk keressük, hogy Te teljesen megtisztíthass és győztessé tehess minket. Édesatyánk, kérünk, készíts elő bennünket arra, hogy ezzel a kérdéssel többet foglalkozzunk, de legfőképpen ültesd el, kérünk, a gondolatokat a mi elménkben, a mi bensőnkben, és késztess bennünket napról napra, hogy keressük azt, hogy merre akarod vezetni a mi életünket. Késztess bennünket, kérünk, minden reggel, hogy arra a napra vonatkozóan ki tudjuk mondani bizalommal, hogy mindent a kezedbe helyezünk. Megváltunk nevében kérünk erre, Urunk. Amen.
Amen.